Horváth László, a Fonu Budai Zeneház ügyvezető igazgatója, a vendégem Mezei Dániel vagyok, folytatjuk a beszélgetést. Azt ígértem itt az első rész végén, hogy visszatérnék egy, az én említetted, hogy ugye voltak olyanok, akik az állami támogatásból éltek korábban a kultúra területén, voltak akik mecenatúrából, tehát üzleti alapon, és voltak akik a közösségekből. Én erre volnék kíváncsi, itt mire gondolsz? Tehát, mert azt említetted, hogy akik a közösségekkel dolgoznak, azoknak vajon hogyan folytatódik ebben a nehéz helyzetben a kulturális tevékenységük. Itt mire gondolsz konkrétan?
Hát ugye a közösségekből épülhet fel aztán az igazi produkció, tehát hogy kellenek az apró bázisok, én ezt vallom, tehát és itt elsősorban vidékre gondolok. Tehát, hogy nagyon vízfejű a kulturális piac, tehát minden Budapesten történt, vagy történik, tehát itt vannak a legnagyobb intézmények, ide jönnek a világsztárok, és talán egy-két vidéki nagyobb város tudunk megemlíteni, ami fölveheti a versenyt Budapesttel, tehát a Pécset például, én nagyon szeretem a Zsolnai Központot, vagy a Kodály Központot, mert szintén egy világszintű koncerttér, ahova tényleg eljönnek a nagyok is, de azt is tudom, hogy ott is milyen számolgatások mennek, hogy mit engedhetnek meg, milyen jegyárakat, milyen művészeket, milyen gázsikkal, tehát hogy megint csak nem egy szabad piacról beszélünk, hanem most már beszivárgott a számolgatásba az a túlig, de nevezzük ezt kulturális piacnak, hogy lehet, hogy nem 10 000 euró a nemzetközi sztárnak a gázsia, nem lehet, hogy el fog jönni 5500 érés, mert mégis egy olyan országban jön el, ahol nem sokat játszik, és mégis talán megéri az élményére eljönni. De nem is ezekről a városokról kéne beszélni, hanem a sokkal kisebb 5-10-15 ezeres kis falvakról vagy városokról, ahol azért szintén vannak közösségi megmozdulások, színjátszókör, táncsoport, zenekarok, és akkor ők mit csinálnak, hova mennek el próbálni.
És mit csinálnak?
Hát tudtam, azért ezek elég foglalkoztatott közösségek, tehát hogy olyan nagy problémájuk nem volt, tehát hogy voltak különböző források, megyei források, városi források, vagy netán országos programok, csúri program, ahonnan az éves tevékenységet ki lehetett pipálni, és rengeteget utaznak ezek, tehát a közösségek is megtalálják azon megnyilvánulási tereket, ahol egymással találkoznak, éves találkozók, országos találkozók, versenyek.
És ez nem változik?
Most úgy látszódott eddig, hogy nem változik, és én azt látom, vagy azt szeretem, hogy ezek a közösségek fejlődnek, tehát hogy kinő onnan egy olyan tanítvány, aki aztán netán nagyobbat gondol, vagy merészebbet gondol, netán nagyobb sorozatot valósít meg, netán egy fesztivált elképzel, netán kijelöl egy régi kúriát, ahol alkotótábort akar, és akkor beindulnak folyamatok, tehát hogy ezért jó látni az országot vidéken is, hogy azért vannak mozgások, és hogy igen, más mércében, kicsiben gondolkodnak, 100-200-500 emberben, de hogy a megtartó erő szempontjából ezek nagyon fontos események szerintem.
Azért kérdezem mindezt, mert az egy jó megközelítés, hogy azért a kultúra fogyasztók tömege az innen jön? Tehát mondjuk egy kisvárosból, egy faluból, ahol az emberek kultúrával foglalkoznak, találkoznak az iskolában, egy tánckörben, bárhol, és akkor ő belőlük lesznek azok, akik azért nagy tömegben fogyasztják a kultúrát? Igen, tehát hogy ezért lenne fontos védeni ezt a réteget?
Igen, ez az alap, gondolom. Tehát ha valakinek a gyermeke ott van egy körben, akkor ő azt mondja, hogy szeretné elmenni, és megnézni egy hasonprodukciót egy nagyobb városba, akkor véletlenül a család elmegy és megnézi, vagy egy szomszéd fesztiválra. Véletlenül erre mindig áldoztak, tehát hogy ezt mozgásban tartja, dinamizálja igazából.
Tehát, hogyha bezár a színház, vagy bezár az úszoda, most bocsánat, vagy bezár a bármi a művelődési ház?
Hát igen, akkor szűkülnek a lehetőségek, és az se jó, ha minden megint az online térbe költözne át, hogy akkor ott van, és elővesszük a régit, vagy előfizethetsz, vagy streamelünk, mert hát ezt már átéltük a Covid-nál, most ezt nem kéne szerintem a gazdasági válságot azzal az analógiával éltetni. Az tény, hogy ezt a kulturális szcénát most ez meg fogja rázni, de hát azért van az innováció most a minisztérium nevében, hogy tényleg találjuk meg azokat az utakat, hogy kitörjünk ebből, hogy a tehetség okán, vagy a nemzeti érdek okán meglegyenek azok az intézmények, amelyekre büszkék vagyunk, és azt vállaljuk, hogy ők a magyar kultúra hordozói.
Említetted szintén a beszélgetés elején, csak nem volt még időm vagy módon visszakérdezni a szerb példát, hogy a háború alatt, a háború előtt mi történt Jugoszláviában, Szerbiában. Akkor, amikor egy kultúra, egy országnak a kulturális élete visszaépül, akkor utána a felívelő szakaszban mekkora változások történhetnek, történtek?
Hát a felívelő szakasz az egy inspiráló szakasz, mert minden jobb, tehát nagyobb lesz a látogatottság, többet fogja játszani ezt a darabot, valószínű, hogy nem csak két lámpával világítja be, hanem kap hozzá egy világító parkot. Lendületet kap, és értelemszerűen a produkció tökéletesedés irányába mozdul el, ha lehet ilyet mondani. Igen, mi ezt annó így láttuk át, persze.
Pont olvastam egy ilyen gyors jelentést a néhány nappal ezelőtt a Reinernek a tevékenységéről, hogy mi történt a Covid előtt, mi történt a Covid alatt, és mi történt utána, és ugye az idejében nagyon megugrott a bevétel. Tehát, hogy valami ilyesmit kell képzelni a kultúrában, és hogyha valami nincs, akkor utána, amikor újra van, akkor lángra kap, erőre kap?
Ez például a táncházas kultúrában abszolút így volt. Tehát a táncházas közeg az jött vissza először a porondra, és szinte hiánytalanul. Mindenki tudja, hogy a koncertközönség az szinte elfeleződött. Tehát a nagy intézményekben is, a komoly zenében szintén deficit van, de a fonóban is az volt, hogy nem jött vissza a 100 egységből, talán 50, vagy 60, vagy 70 jött, nem tudni miért, mert megvette, azt online megnézte, elfogyasztotta, tehát hogy nem kéri. A táncházban nem volt ilyen deficit, furcsa mód. És akkor gondolom végig lehetne menni a mozikba, és nagyon nagy a deficit a színházakban is.
A moziknak lassan leáldozik, hogyha ez így folytatódik. Tehát.
Ezt látjuk sajnos, akkor a színházban is ugyanaz van, hogy sokkal kevesebb a néző, akkor az idősebb korosztálya a Covid okán nem megy ilyen sűrűn ültetett helyekre, tehát ez is visszajelzés volt, és akkor megint csak az, hogy kellenek az 1000 fős nagy játszóhelyek, vagy elég a 300-as játszóhely, tehát sok kérdést felvet ez a dolog, vagy hogy tudsz úgy székezni, lásd a fonó, vagy ez mindig telt háznak tűnjön, ugye a nagy teremben, tehát hogy van itt mágia azért a háttérben.
Te milyen nézőpontot képviselsz azzal kapcsolatban, hogy az elektronikus audiovizuális eszközök által közvetített kultúra az ugyanolyan értékű kultúra, mint az élő, személyesen megtapasztalt kulturális élmény?
Nem. Én a személyes élménybe hiszek, tehát ha vagyis azok generáltak eddig nekem élményt, tehát akár hanyadik sorban ültem egy jó koncertteremben, tehát az nekem mindent visz, tehát nem tudok ilyen digitális élménnyel előállni, ami mondjuk megváltoztatta volna a hozzáállásomat.
Tehát akkor, amikor az online időszakról beszélünk a Covid alatt, vagy most, amikor szóba hozott, hogy elképzelhető, hogy itt a rezsi árak elszabadulása miatt hasonló megoldásra lesz szükség, az alapvetően te akkor azt a nézetet képviselhet, hogy ez a kultúrának nem tesz jót.
Szerintem nem tesz jót, igen. És akkor előjön ez a nagy kérdés, amit itt a kultúrpolitikusok feszegetnek, hogy sok a színház, sok az alternatív játszóhely, sok a filharmonikus zenekar.
Sok a színház, sok az alternatív játszóhely?
Hát szerintem Pesten sok, igen. Hogy ez a vízfejűség, ez mindenféleképp egy ilyen picit nyomasztó talán, hogy minden itt van a fővárosban, és ha megnézed a vidéki kínálatot, tehát vidéken lassan korzón nincs ember estenként, tehát hogy nagyon nehéz megtalálni azt a várost, tehát hogy elszoktunk ezektől a közösségi.
Ahol nem épül pláza, ott van egyébként.
Hát igen, furcsa mód, azzal is összefügg, hogy hova terelődtek át a fogyasztási központok, meg az éttermi kultúránk, meg a borkultúránk, meg a sportkultúránk, tehát hogy mi mit követ, tehát hogy most egy jó sportesemény után is illik talán beülni egy kocsmába, megvitatni a dolgokat, nem? De ha már kocsma se lesz nyitva, akkor...
Hát igen, hát, én még emlékszem Fradi sörözőre, de...
Ja. Hogy ja. Ezek ilyen lánc reakciók, meg hát ne felejtsük el, ugye, hogy most voltunk veled közösen a Pajta Kulcs tábjával a Veszprémi Gasztrofesztiválon, és az, mit a Gianni mondott, hogy nem úgy van, hogy jó az olasz bor, vagy jó az olasz gasztronómia, hanem, hogy ez több lábon áll.
Igen, akkor sose egyedül jó.
Igen, hogy kellenek a csápok, a lábak, amivel szimbiózisban van, és működik. Tehát valóban egy jó színházas produkció, színházas büfé nélkül, vagy utána, nem tudom, egy jó vacsora nélkül azon a helyen, vagy netán a közelben, ez generálják az élményeket, hogy igenis belekerültél egy ilyen kulturális flóba, hogy sok mindent vittél haza. de ha csak utána beülsz a parkolóba, vagy a kocsitba a parkolóba, és hazahúzol, és nem volt after érzés, hogy ott még megvárdatán a művészt, vagy beszélges vele, vagy nem tudom, tehát hogy sok-sok összetevős, tehát hogy finom hangolásról kéne beszélni, hát szerintem most eljött az ide, hogy finom hangoljunk, illetve hát, hogy mindenkinek el kéne, hogy mondja, hogy mit szeretne. Tehát, hogy szerintem az a szép a kultúrában, elmondhatja a fogyasztó, az alkotó és a politikus is. És ne csak a politikus mondja el, hogy ez lesz, mert az kevés szerintem.
Mert így hallgatlak, meg próbálom a beszélgetést forgatni, és végül is arra jutottam, hogy nagyon nehéz ám igazságot mondani, meg nem lennék most kultúrpolitikus, mert ebben a helyzetben nehéz jó döntés hozni. Tehát nem tudom, mi a jó döntés. Én most úgy most forgattuk ezt a témát innen-onnan, és azért tulajdonképpen nincs jó döntés. Persze törekedni kell arra, hogy védd a piacot, de hogy akkor azon belül mit védesz? Kit védesz? Miért véded? Mennyire? Mire figyelsz? Kisközösségre? Vagy az Erkel Színház ne zárjon be, vagy a, és lehet sorolni. Tehát ez egy borzalmas nehéz helyzet.
Hát igen, és hogy a piac torzító hatása, tehát ezekkel a védett, meg hatósági árakkal, stb. Szerintem a piacot sokkal jobban el kéne engedni minden szinten, és így vagyok ezzel a kultúrában is, tehát hogyha egy produkció tényleg nagyon vagány, lásd Pintér Béla, hónapokra előre eladja a produkcióját, akkor az azt jelenti, hogy a piac is nagyon bele tud szólni markánsan, eltartja, van érdeklődés, és valószínű, hogy a Pintér Bélánál nem a marketing húzza a produkciót, hanem maga a produktum, és akkor ugyanígy talán a koncertpiacon is találhatunk olyan zenekarokat, lásd Csíkzenekar, amelyik megtölt szinte mindig minden helyszínt.
De lehet mondani maga, mármint más is, tehát én próbáltam például a Zeneakadémiára egyet venni szombat estére, Balog Mónika, Dress, igen, Cifra, nagyon komoly, 3 jegy volt összesen szombaton, 1 órakor, az is oda, hogy ott nem vettem meg, tehát most 8000
forintért. Szólhattál volna, kollégák
ne haragudj, játszottak. Nem szóltam, de hogy nem vettem meg, mondom, nem fog fölülni az utolsó sorot, anyámmal voltam kiskoromban utoljára, tehát, hogy, de hogy azért igen, hogy azért a piac működik, tehát hogy vannak, akik behoznak embereket.
Na, és szerintem ez a fontos, hogy ne hagyjuk a piacot elveszni, mert utána tényleg tébolyda lesz, hogy előállnak őrült produktumok, őrült művészek, zenészek, és azt mondják, hogy ők a királyok. Most is vannak ilyenek, de hogy maradjon meg a piac egy ilyen ítésznek, hogy ítélje meg, hogy valóban melyik produkció mekkorát ér. Meg hát, hogy ugye a magyar piac sajátsága, hogy tudunk-e olyan produkciókat létrehozni, amelyek Bécsben, Londonban, Lisszabonban is megállják a helyüket, vagy legalább tudnak róla. Tehát, hogy a magyar kultúra. Hát ezt fogjuk feszegetni most a Zeneházában lévő megvalósuló konferenciánkon is, ahol a magyar kultúrának...
Létezik a magyar kultúra export.
Igen. És meg hogy mit exportálunk? Életérzést, magyar életérzést, a magyar kultúrának meg szegmensét, az évfordulókat, a nagyalkotókat, a kortárs alkotóinkat, tehát ez egy örök vívódás, és ugye itt vannak a LISZT-intézetek, amelyek ezt képviselik, ott vannak a kortárs alkotóink, amelyeknek, ott vannak a cimbalmosaink, amelyekre az egész világ fölnéz
ez
például.
Ez november 17-18 a Magyar Zeneházában ez a konferencia, hogyha jól tudom.
Igen, és hát tényleg ezekről beszélni kell, hogy mit lát egy vezető, miért hozza meg azokat a döntéseket, és ott fog ülni a publikumban 100 vagy 150 koncert vagy fesztivál szervező, és akkor lehet a homlokára csap, hogy olyan produkciót szeretne majd meghívni, amit aztán külföldön is el szeretne adni, de lehet, hogy nem így gondolkodnak. Tehát, hogy ezeket tényleg látni kell, hogy hosszú távon tervezünk, pragmatisták vagyunk, rövid távon tervezünk, de tudtam, például a LISZT-intézeteknek sincs meg az a büdzséje, pénzügyi lehetősége, amely nagyvonalúan engedne ezt a magyar kultúrát külföldön bemutatni, tehát ilyen apró mozaikokat csepegtetünk folyamatosan magunkról, de legalább jelen vagyunk Európában, ez is egy nagyon fontos, mert azért sok nemzet nincs ennyi helyen jelen, mint hogy most a magyar kultúra jelen van az intézetei által.
Van rálátásod a magyar kultúra, van olyan produkciónk, amelyet, hogyha színpadra visszünk Budapesten, Debrecenben, Nagyváradon, bárhol, akkor azért nyugatról ide jönnek megnézni emberek?
Szerintem csak a kíváncsiság hajtja őket, ha netán erre vannak, de szerintem nem. Magyar produkció miatt nem nagyon jönnek el, szerintem külföldön.
De mi megmegyünk?
Mi mi megmegyünk, meg ha a külföldit hozol el ide Magyarországra, arra is eljönnek a szomszéd országokból megnézni netán azt a produkciót.
Tehát, de hogy... ez egy gond, nem?
Hát ugye ez egy tudatos törekvés volt, hogy Budapest vegye át Bécstől azt a szerepet, ahol mindig van egy frissesség, ahol a nemzetközi elit megfordul, bemutatkozik, és erre a MIPA, meg a MIPA vezetése pontosan alkalmas, hogy tényleg egy nagyon jó helyen, jó helyszínen, tökéletes körülmények között tudtuk fogadni a külföldieket, és hát nem titok, hogy leesett az állok, hogy igenis Közép-Európában van egy főváros, ahol szinte világszínvonalon valósul meg minden. Ez a jó hír.
Most ennek a menedzselése ebben a helyzetben, ebben a gazdasági helyzetben jelenleg nem lesz könnyű.
Nem lesz könnyű, de hát ugye ez legyen akkor a szakembereknek a feladata.
Erre mondtad, hogy innovatívnak kell lenni?
Hát igen. Abban nem voltunk rosszak soha szerintem, csak hogy az innováció viszont magával kéne húzza a közönség érdeklődését is. Tehát ahhoz meg már akkor a médiáról is kéne beszélni, hogy miért azt kapod vissza, miért nem a jó üzeneteket akár az online oldalakról, miért nincsenek jó kulturális rovatok, miért nincs jó kulturális, kritikai újságírás, és akkor így megint csak göngyölődik a kérdéskör, vagy miért nincsenek jó kibeszélő műsorok, miért nem hozunk értékítéleteket folyamatosan a kortárs kultúránkról, akármilyen díjakkal, azokat a díjakat miért nem emeljük jobban presztízsre, miért a politika dönti el a nagy kultúra, ovasz tartozás kérdéseit, miért nem a piac, tehát de nem kell panaszkodni, tehát iszonyú mecénás díjaink is vannak, a Prima Primissima, az most kerül nem sokára átadásra, fiatalok is kapják a Junior Primissima díjakat, tehát azért van itt löket elég, talán egy tudatosabb összefésülést igényelne, de hát ebbe is meg kéne békélni a főváros és az országos politika között, sokkal jobb lenne a smiley helyzet, kérlek.
Egyszerűsödek itt a beszélgetés végén, tehát egy könnyen fogyaszthatóvá próbálom tenni, tehát hogy egy 1-től 10-es skálán kellene a magyar kultúra helyzetét értékelned most, 2022 novemberében, akkor hol tartunk? Hányos? Hát
9-ről beestünk a 7-esre mondjuk, és lehet, hogy gyorsan esünk még 2-t.
És ezt akarom kérdezni, hogy mit prognosztizálsz 2023 novemberére?
Hát a tavasz ugye az a kivirágzás időszakat, tehát én nem félnék attól, hogy ne virágoznak ki a jó idővel megint a kultúra, de hogy addigra igenis a politikának el kéne dönteni, hogy mit akar a kultúrával kezdeni ebben a krízis helyzetben, hova teszi, melyik polcra, mert ugye miért harcoltunk, a legendás Churchill-i mondás, az ott le kell, hogy lebegjen mindenki előtt, tehát hogyha a kultúránk se lesz érdekes, vagy nem áldozunk rá, akkor mi? Tényleg a Suzuki gyár lesz a magyar imás, tehát az elég sovány vigasz.
Horváth László, a Fonóbudai Zeneház ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm, Laci, hogy beszélgettünk. És
köszönöm hát, szépen.
Sportosan szóval drukkolunk. Nem tudom
hajrá, más magyarok. Mondani.
Drukkolunk, picit fázunk és drukkolunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ezért Dániel vagyok, köszönöm, hogy hallgattok minket. Szép estét.